Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televízió nézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged előadássorozat 16. szemeszterének 6. előadásán. A Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. Mai előadónk Gerencsérné dr. Újvári Edit. Középiskolai tanulmányait a Szegedi Tömörkény István Művészeti Szakközépiskolában végezte, majd egyetemi tanulmányait magyar történelem szakon folytatta. 1988-ban diplomázott a József Attila Tudományegyetem bölcsészettudományi karán. Kutatási területe a kulturális vallási jelképek, a vizuális szemiotika, az ikonográfia, valamint a kultúra elmélet. Társszerzője a Szimbólumtár című kötetnek. Tanulmányait szimbólumkutatási, szemiotikai kötetekben közli, rendszeresen ad elő szemiotikai konferenciákon. Kutatási témaköréhez tartozó kurzusokat vallási jelképek, vallási és művészet címmel az STEBTK vallástudományi tanszékén tart 1998 óta. PhD dolgozatát a Mindenség hullámzó nászruhád, Istennői mítoszmotívumok Vörös Sándor költészetében címmel 2002-ben védte meg. 2002-től a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula pedagógus képzőkar oktatója, a Felnőtt Képzési Intézet szakcsoport vezető egyetemi docense. A 2015-ben alapított Jel, Kép, Tér szemiotikai munkacsoport tagja. Felkérem Gerencsérné dr. Újvári Edit docensasszonyt, tartsa meg előadását.
Tisztelt hallgatóság, kedves tévénézők! 2015 a fény éve, és ez a szemeszter már 6. alkalommal ehhez a témakörhöz kapcsolódik. Nagyon jellemzően a fény éve szemeszter döntően természettudományi témájú előadásokat tartalmaz, 3 humán, illetve társadalomtudományi témakör kerül sorra, és ez nyilván nem véletlen, hiszen a fény mindenek előtt fizikai jelenség. Vizsgálata 17. századtól induló tudományos kutatások folyamatát jelenti, amely újabb és újabb eredményekkel bővül. De a 17. század előtt is természetesen az emberi kultúrában kialakult valamilyen viszonyulás, valamiféle vélemény, illetve szimbolika a fénnyel kapcsolatban, és én erre szeretnék most előadásomban kitérni. Ebből a nagy kultúrtörténeti folyamatból mindenek előtt a középkori templomépítészetre szeretnék koncentrálni, ahogy előadásom címe is jelzi. A következő témaköröket fogom áttekinteni. Röviden szeretnék arra a kérdésre választ kapni, hogy vajon a különböző vallási hagyományokban hogyan jelenik meg a fény? Milyen jelentések kötődnek a fényhez, milyen szimbólum értelmezéseket találunk? Ezt követően, mivel a keresztény középkori templomépítészetre szeretnék majd koncentrálni, mindenképpen fontos tüzetesebben is megvizsgálni azt, hogy vajon a Bibliában milyen jellegű fényjelentéseket találunk, mind az Ószövetség, mind az Újszövetség érdekes ebben a tekintetben, hiszen ezekben a szövegekben nagyon sok fényvonatkozás jelenik meg. A harmadik kérdéscsoport az lesz az előadás során, hogy vajon a késő antik római, görög és római kultúrában kialakuló fényértelmezés és filozófiában megjelenő fénymisztika vajon hogyan hatott a középkori kultúrára, a Biblia mellett hogyan jelent meg ez a kulturális hagyomány. A legjelentősebb része az előadásnak pedig a köré csoportosul, hogy egészen konkrétan milyen példákat találunk vajon, hogy képzőművészeti alkotásokban, építészeti alkotásokban alkalmazták a fényt, illetve ahogy láthatjuk is a kivetített kezdő dián is már, nagyon tudatosan megpróbálták térelemmé alakítani a fényt, a beáradó fénysugarakkal komponálták lényegében a templom belsőt. Mielőtt rátérnék az első kérdéskörre, tehát hogy a vallási hagyományokban hogyan jelent meg a fény, mottóként hadd emelje ki egy olyan gondolatot, amely egy fizikustól származik. John D. Barrow fogalmazott úgy a Művész Világegyetem című kötetében, hogy valójában a humaniórák, tehát az emberi kultúra és művészet megnyilvánulásai nem pusztán az emberi teremtőerő megnyilatkozásai, és arra utalt ezzel, és tulajdonképpen a fény témakörhöz ez nagyon szorosan kapcsolódik, hogy az a kozmikus környezet, amelyben a földi evolúció története lezajlott és zajlódik, amelyben az emberi kultúra kibontakozott, minden tekintetben szorosan kötődik ehhez a bizonyos környezethez. Tehát az a tény, hogy a napfény naponkénti fény és sötétség ciklikusságot, vagy évenkénti napfény ciklust mutat, természetesen nem csak az emberi fizikumra és gondolkodásmódra nyomta rá a bélyegét, hanem még az esztétikai ítéleteket is befolyásolja. Tehát az, hogy mit tartunk szépnek, mit tartunk jónak, döntően a földi környezetben érzékelhető kozmikus összefüggések, illetve szoláris ciklikussággal nagy részben összefügg. Talán ez is a magyarázatát adja annak, hogy valamennyi kultúra vallási szimbolikájában elég hasonló jelentéskörben szerepel a fény. És nézzünk ezekből néhányat, kiragadott idézetekkel szeretném szemléltetni azt, hogy általában is a vallási hagyományokban, tehát hogyan jelenik meg a fény. A törzsi kultúrák köréből mindösszesen egy nagyon szép példát fogok említeni. Az észak-amerikai benszülött törzsi kultúrák egyikének forrásanyagából származik egy idézet, amely arra utal, hogy a legnagyobb szentségnek, a természet feletti hatalomnak tartott, úgynevezett az ő nyelvükön Vakantanka, nagy szentségnek szokás ezt fordítani, így folytatódik a gondolat, Vakantanka fénye ott van a népemen, az egész föld tőle ragyog. Tehát a nagy szentség az egy ragyogó fényességként fogalmazódik meg, a megfoghatatlan természet fölötti, tehát nagyon sok törzsi kultúrában ilyen kicsit sejtelmesen, de mindenképpen a fénnyel összefüggésben fogalmazódik meg. A nagy világvallásoknál ennél végig gondoltabb és cizelláltabb megfogalmazásokat találunk, de nagyon hasonló gondolatkör jelenik meg. Első példám ebből a körből India egyik meghatározó nagy vallási hagyománya, a brahmanizmus, amelynek a kivetített idézete szintén azt hangsúlyozza, hogy a megragadhatatlan természet fölötti erő, az istenség, az tulajdonképpen a saját fényében ragyog, és onnan árad szét az egész világra. Tehát az egész mindenség tulajdonképpen ennek a fénynek lenne a vízfénye. Tehát nagyon költően, metaforikusan fogalmazva, de a természet feletti erő minden esetben valamilyen módon a fénnyel kerül összefüggésbe. És ennek megfelelően a nagy vallási ünnepek is nagyon sokszor kapcsolódnak a fény jelenségéhez. A természeti fényre utalva sok esetben mesterséges fényt, amely természetesen a modern kor előtt mécsesek, gyertyák, fáklyák fényét jelentette, ezt alkalmazták. India kultúrájával kapcsolatban a hindu Diwali ünnepet kell említenünk, a fény ünnepet, amelyet a kivetített képen is ugye jól láthatunk, hogy gyertyagyújtással az éjszakai sötétséget szerették volna fényárban eltölteni, és ez október és november táján tartott fényünnep, amely természetesen az éjszaka hosszúságát próbálta lerövidíteni. Szintén India kultúrájánál maradva a másik nagy indiai szubkontinensen kialakuló világvallás, a buddhizmus szövegeiben szintén találunk olyan megfogalmazást, amely a fény jelképiségére épít, magának, Buddhának a megvilágosodását is ilyen módon fogalmazzák meg, tehát magának a világosságnak a megjelenése, a fény áradat, a hajnali fény az, amely kifejezi ugye ezt a nagyon fontos vallási tényt. A legendák szerint magának a megvilágosodásnak a folyamata is egy éjszakai virrasztást követő hajnali pillanatban jött el, amikor a nap sugarai beragyogják a vidéket. Tehát megint csak ugye egy természeti jelenségből kiindulva próbálnak meg vallási jelentést megfogalmazni. És nem véletlen, hogy a Buddha ábrázolásokon nagyon következetesen néha az egész test, a most kivetített képen pedig ugye a szobornak a feje körül látható, látjuk azt a jellegzetes dicsfényt, amely ugyancsak erre a fénylő sugárzásra utal. Tehát a belső, a tudás, a megvilágosodás tökéletes kifejeződése próbál lenni ez. Szintén említhetünk buddhista ünnepet, amely hasonlóképpen a fényre összpontosít, mégpedig az úgynevezett Vaisak ünnepről van szó, amely rendkívül takarékos módon Buddha születésére, halálára, vagyis nirvánába távozására és megvilágosodására egyszerre utal, és ezt az ünnepet fény áradattal ülik meg. Két olyan képet vetítek ki, amely ennek az ünnepnek a fotóit mutatja. A nagyon jellegzetes távol-keleti kultúrákban gyakran előforduló lampionozás itt is előfordul, tehát mécseseket emel magasba a lampion, ahogy itt megfigyelhetjük, valamint a másik képen pedig egy olyan Vaisak ünnep látható, amelyet egy nagyméretű sztupánál tartanak napjainkban. Látható, hogy ez itt az őszi teliholdhoz kapcsolódó ünnepség volt. Na most itt a képen megfigyelhetjük a holdnak a fényét, a mécsesek fényét, amelyeket ugye lampionokon felengednek, és a modern technológiának köszönhető mesterséges fényt, ugye a fényszórózás is még külön emeli ennek az ünnepségnek a fényét. Talán az is látható, hogy egy hatalmas Buddha szobor olyan módon ábrázoltak, hogy a teljes testét mandorla, vagyis fényáradat veszi körül. Tehát ebben a tekintetben is nagyon jól kifejezésre jut a fény jelképisége. És említsük még meg a vallás, a világvallások között az iszlámot is. A Koránban szintén nagyon karakteres fény szimbolika fogalmazódik meg a kivetített részben, hát magának, Allahnak a lényegét ugyancsak a fény jelképezi, és ehhez kötődően ez egyik legjelentősebb muszlim ünnep a Ramadán, amely a muszlim időszámítás 9. hónapja, tehát egy mozgó ünnep, hiszen a holdfázisokhoz kötődik. Szintén lámpások fényi világítja be az éjszakát, kötődően természetesen ezekhez az elképzelésekhez és jelentésekhez. Tehát ebből a néhány példából és kiragadott fontos forrásértékű idézetből elég egyértelműen állítható az, hogy a fény jelképisége, a fény szimbolikája általában is olyan értékekhez kötődik, mint a természet feletti erők, a transzcendens hatalmak megragadása, emellett természetesen a tudásra, az életre, az üdvösségre, a megvilágosodásra is utal. És ezen a ponton érdemes egy zárójeles megjegyzést is tenni, hiszen nagyon jellemzően a tudásnak, az emberi tudásnak és tudománynak, racionalitásnak a nagy század, a 18. század szintén ugye a fény jelképiségéhez fordult, és felvilágosodásnak nevezik azt a korszakot, amely az észnek, a rációnak az uralmát és szétsugárzódását tűzte ki célul. Tehát nagyon jellemzően nem csak vallási összefüggésben, hanem az emberi tudás és a ráció összefüggésében is alkalmazták ezt a jelentést. Nézzük meg a második témakörünket, a középkori építészet tekintetében meghatározó vallási hagyomány, a kereszténység milyen jellegű fény motivumokat fogalmazott meg. Az Ószövetségben, ugye nagyon közismert tényre utalok, magának a teremtésnek az első mozzanata, az első teremtőtett, a sötétség és a világosság szétválasztása, ez ugye az első naphoz kötődik, és a fénynek a későbbiekben is jelentősége van, a teremtés negyedik napján a napnak és a holdnak a megteremtése, a fénylő égboltnak a kialakítása, szintén ehhez kötődik, úgy fogalmazódik meg ez a teremtés könyvében, hogy fényeskedjenek az égbolton, és adjanak ritmust az emberi ünnepeknek és az emberi életnek. Tehát ez nagyon hangsúlyosan jelzi, hogy az ember földi és természeti környezetét természetesen ezek a fények és sötétségek váltakozásai uralják. Emellett számos olyan megfogalmazás is található az Ószövetségben, amely hasonlóan az eddig elhangzott példákhoz a természet feletti erő, az istenség, Jahve különleges hatalmát fejezi ki a fény metaforájával. A kivonulás könyvében olvasható ez az idézet, tehát a fényesség magára Jahvére vonatkozik, akit nem lehet ugye szemtől szembe látni, csak valami nagy fényes érzékelhető Mózes számára. A legköltőjében ezt a Jahvéra istenségre vonatkozó fényességet a Zsoltárok könyve fogalmazza meg. Szintén ugye ezt jelzi, hogy az istenségnek a megragadhatatlanságát, legfeljebb ugye a fény az, ami esetleg közelebbi hozhatja az emberhez. Tehát minthogyha a ruhája lenne, úgy veszi körbe az istenséget a fény. Olyan szöveget is találunk, amely nagyon jól bizonyítja a fény és a sötétség ellentét párba állítását, a fény pozitív jelentését, például az igaz emberre vonatkozó példabeszédben olvashatjuk azt, hogy a fényesség hozzákötődik, amíg a sötétség a gonoszok útjának a jelölője. A zsidó hagyomány egyik legszentebb vallási tárgya, a menóra, szintén a fényességet jelképezi, hiszen egy hétágú gyertyatartóról van szó, amely a hagyomány szerint Jahve utasítására készített el Mózes. Tehát a menórák prototípusa a Biblia szerint Jahve megadott aranyra, illetve díszítésre vonatkozó utasításait követte. A zsidó vallási hagyományok és ünnepek között szintén kiemelkedő jelentőségű a fénnyel kapcsolatos Hanuka ünnep, amelynek nyolcágú gyertyatartóját vetítem itt ki, ugye a kilencedik ág az úgynevezett szolgagyertya, amely meggyújtja a többit, és ezt a nyolc napig égő mécses csodára emlékezteti a zsidókat a Makkabeus háború lezárultával. Tehát fényesség az, amely szintén alakra és a hagyományaikra és a dicső emlékezetre, a Makkabeus történetre utal. Az Új Szövetségben teljesen logikus, hogy hasonlóképpen találunk megfogalmazásokat a fény szimbolikával kapcsolatosan. Nagyon sok idézet lenne kiemelhető, én kettőt találtam fontosnak, amelyet szeretnék itt bemutatni. Az egyik a Jézus színeváltozása jelenet, amelynek megint csak nagyon tipikus elbeszélő mozzanata az, hogy az istenség megnyilvánulását éppen a fény egyértelműsíti, hiszen Jézus arca és ruhája egyaránt ragyog ennél a színeváltozás jelenetnél a Máté evangélium leírása szerint, és ezt nagyon gyakran ábrázolják az ortodox művészetben, ahol külön ünnep is a színeváltozás. Itt láttunk egy olyan ikont, amely egyértelműen hangsúlyozza a vizualitás eszközeivel is, hogy Jézusnak mind a fejét dicsfény fogja körül, és az egész testét is egy fény aura fogja át, és ez ugye nagyon hasonló, amit a buddhista hagyomány vizuális ábrázolásaiban láttunk a megvilágosodás témakörében. Egy másik nagyon jellemző és a Biblia az Új Szövetség részben előforduló példa, amit leggyakrabban kiemelnek ebben a témakörben, az pedig a János evangéliumban olvasható, hogy Jézus önmagát nevezi a világ világosságának. Hát ez azt hiszem mindennél egyértelműbbé teszi, hogy az istenség fénnyel történő önmegfogalmazásának mekkora jelentősége van ebben a hagyományban. Térjünk rá arra a témakörre, amely azt hangsúlyozza, hogy nem csupán a Bibliában vonatkozó fényszimbolika hatott a középkori templomépítészetre, hanem a Biblia mellett a késő antik filozófia is, mégpedig az új platonikus iskoláról van szó. Umberto Eco, a középkori esztétika jeles kutatója is azt hangsúlyozza, hogy a fény, mint a spirituális valóság metaforája, lényegében az ókori új platonikus filozófiai iskolában már teljes részletességében megfogalmazódott. Tehát nagyon érdekes kultúrák közötti kapcsolatot hangsúlyozhatunk, amikor ezt a témakört áttekintjük. Ennek az új platonikus filozófiai iskolának a megteremtője a 3. század szinte teljes időszakában élő Plotinosz volt, aki utolsó évtizedeiben Rómában telepedett le, és ott tartotta fönn azt az iskolát, amely platóni szövegek újraértelmezésével foglalkozott. És a mi témakörünkben azért nagyon lényeges az ő filozófiai eredménye, mert számos olyan írása fönnmaradt, amelyben megfogalmazódik szintén ez a fény jelentőség. A kivetített idézetet folytatva következőt hangsúlyozza Plotinos. Az egész szellemi világot úgy kell elképzelnünk, mint a nap fényét, majd így folytatja a gondolatmenetet, őt magát pedig, aki ott áll a szellemi világ ormán, és uralkodik felette. Tehát megint csak a napra emlékeztetően a legfelsőbb egy, az Istenség, az újplatonikus filozófia megfogalmazásában, egy olyan fényforrás, amelynek a kiáradásával lehet elképzelni az egész világegyetemet. Ezt szokás a filozófia történetben emanáció tannak nevezni, vagyis egyfajta kisugárzásként fogalmazódik meg az egész világegyetemnek a szerkezete. Természetesen ugye a nap és a napfény metaforál a háttérben, amely platoni szövegekben is olvasható. Ehhez az új platonikus iskolához kapcsolódott annak egyik utolsó képviselője Proklosz, aki az 5. századi aténi platoni akadémia képviselője volt, és az ő írásaiban szintén ezt a hagyományt fogjuk megtalálni. Tőle is találunk olyan idézeteket, amely hasonlóképpen hangsúlyozza a fény jelentőségét, tehát minden létező szerinte is az egytől származik, átvéve Plotinos érvelését, és így fogalmaz, állandóan kiárad, örökké létezik, állandóan visszatér. Tehát itt megfogalmazódik az is, hogy a fényforrás kiárad a fizikai világ a föld felé, átlelkesíti, átnemesíti, azt majd ez a fényforrás visszafele is árad. Tehát nála is találunk ilyen típusú megfogalmazásokat. Ennek a proklosszi újplatonikus filozófiai hagyománynak egy nemzedékkel később egy nagyon meghatározó és nagy jelentőségű keresztény változatával találkozunk, ugyanis valamikor az 5.-6. század határán élt, nagyon sajátosan megnevezett keresztény teológus és misztikus, Pseudo Dionysius Areopagitésznek nevezzük, majd mindjárt szó lesz erről a nagyon furcsa névről. Valójában egy névtelen szerzőről van szó, aki keresztény teológusként alaposan járatos volt a proklosszi és az újplatonikus filozófia eredményeiben, és ezeket a megfogalmazásokat és a kiáradó fény sugárnak a gondolatkörét keresztény értelemben alkalmazta. Tehát nála az újplatoni filozófia kiáradó egy központja az egészen konkrétan a keresztény istenséggel azonosul. És az ő szövegeiben keresztény módra fogalmazódik meg, mind az emanációtan, mind pedig ez a kisugárzás és fény misztika. Az elnevezésről pedig ugye azt fontos tudni, hogy az iratok, az ismeretlen szerző, az iratok alkotója önmagát Dionysiosnak nevezi meg, mégpedig Dionysios Areopagitésznek, aki pálapostól tanítványa volt, és az első század közepén derekán élt. Na most ugye későbbi kutatások nagyon könnyen kiderítették, hogy nem stimmel valami, hiszen ebben az iratban olyan teológiai érvelések, illetve a proklosszi filozófiának olyan átvétele szerepel, amely egész egyszerűen nem stimmel az első századdal kapcsolatban, tehát nem lehet első századi. Itt valójában egy fordított plágiummal találkozunk, egy 5.-6. századi keresztény szerző nem nevesíti önmagát, nem mondja, hogy ki is ő valójában, hanem másnak tulajdonítja a saját alkotását. Ugye ez nagyon furcsának hat, amikor manapság ez fordítva szokott megtörténni. Valójában itt egy nagyon tipikus kora középkora és a középkora végig jellemző magatartásról van szó. Nagyon sok tekintetben hiúságnak tartották azt, hogyha valaki hangsúlyozta a saját szerzőségét, de mellett van egy nagyon fontos érv. Ezeknek a teológiai iratoknak igazi nagy súlyt éppen az adott, hogy apostoli korhoz kapcsolódott ezáltal az eredete. Tehát az önmagát meg nem nevező szerző pontosan azzal a célzattal tulajdonította első századnak az iratokat, hogy még tovább növelje ennek jelentőségét. Na nézzük, hogy milyen fontos művek maradtak fönn a Dionysiosztól, aki tehát egy áll Dionysios. A legfontosabb számunkra a témakörünk tekintetében a Mennyei Hierarchiáról című műve, amelyben számos olyan idézet szerepel, amely a fénymisztikát nagyon részletesen taglalja. Az itt kivetített gondolatkör szintén ezt jelzi, ugye itt már az atyát nevezi meg, mint keresztény értelemben vett istenséget, akitől indul ez a fény áradat, amely szétárad a teljes világegyetemen, majd pedig visszaárad a földi régióból az Isten felé. Tehát szinte a Proklosz szövegnek egy krisztianizált változatával találkozunk ebben az írásban. Számos olyan megfogalmazása van, amelyben egyértelművé teszi, hogy a fény ősforrását Istennek tekinti, és természetesen a mennyhez kötődik minden olyan fény, és maga ugye a fényforrás is, amely a legpozitívabb értelmű. Tehát maga a mennyország a végtelen fénynek a birodalma ebben az összefüggésben. Most ezeknek a nézeteknek, és különösen a keresztény fénymisztikus iratainak rendkívül nagy hatása volt a művészetre. Most azt fogjuk áttekinteni, hogy milyen módon próbálták meg érvényesíteni ezeket a nézeteket. Tehát ezeket a misztikus teológiai gondolat meneteket, megfogalmazásokat, szavakat hogyan lehetett átültetni konkrét műalkotásokká? Hogyan vált építészeti, illetve előtte nézzük meg azt, hogy iparművészeti, képzőművészeti alkotássá mindez a gondolat és fénymisztika? Természetesen, ez logikus is, az volt a legkézenfekvőbb törekvés, hogy olyan tárgyakat kell készíteni a templomi vallásgyakorlat számára, amelyek minél inkább képesek ezt a bizonyos fényt visszasugározni, hiszen pontosan ez volt, hogy a gondolatmenetnek, az érvelésnek a lényege, hogy minél több fény telít valamit, az annál értékesebb, annál inkább bizonyítja az isteni erőt és a mennyei jelleget. Tehát az arany, az ezüst, ugye a fénylő fémeknek és a drágakőnek a használata mindenek előtt értékesnek tűnt, ezt nagyon konkrétan többször meg is fogalmazták. Erre vonatkozóan egy nagyon tipikus példa, egy bizánci drágaköves kereszt, amely 6. században ajándékoztak a római pápa számára, és azóta is a vatikáni kincstár egyik legjelentősebb emléke. Ez ugye pont az az időszak, amikor a Dionysoszi iratok a bizánci birodalom területén, ugye egy görög nyelvű iratról van szó, elterjedtek és hatottak. Ennek nagyon egyértelmű tárgyi megvalósulása az, hogy csupa fénylő anyagból készítik el ezt a kegytárgyat. A nyugati művészet ugyancsak követte ezt, és egy olyan bencés apáttól származik ez az idézet, Szűzsé apáttól, akiről még lesz szó a gótika kapcsán. Ő fogalmazott úgy, hogy mind drágább és drágább dolgok legyenek a szentség szolgálatára, tehát nagyon tudatosan törekedett arra, hogy mindent, ami fénylő, beleértve a felsorolt anyagokat és drágaköveket, azokkal kell borítani az oltárt, illetve a szentségtartót és minden egyes kegytárgyat. Tehát ezt tartotta a legfontosabbnak. Szűzsé apáttól egy idézetet is szeretnék felolvasni, ami nagyon jól bizonyítja azt, hogy mennyire tudatosan törekedett mindenre. Így fogalmaz egyik iratában, ezért, midőn Isten házának díszítése iránti szeretetből a drágakövek sokszínű szépsége olykor elvont a külső gondoktól, és tisztes szemlélődésre bírt, hogy a szenterények különbözőségeit az anyagi dolgokról a szellemiekre vigyem át. Tehát egyértelmű, hogy egyfajta szellemi felemelkedésnek fogta föl azt, hogy a fénylő kegytárgyakat szemlélheti. Ezért vált egyértelmű törekvéssé, hogy ilyen jellegű alkotásokat hozzanak létre. Ez a középkori iparművészet legjelesebb darabjaival tudjuk illusztrálni. A kora középkor egyik nagyon különleges kódex borítóját vetítem ki. Arany, gyöngy, drágakövek díszítik, illetve talán az is látható, hogy nagyon érdekes kámely a díszítéssel is rendelkezik, amire még visszatérek. Itt látható a nyugati kereszténység egyik korai nagyszerű iparművészeti alkotása, az Ottókor, ugye a német-római birodalom területén kibontakozó korai középkori művészet egyik becses darabja, az úgynevezett Lothár kereszt. És még egy példát szeretnék említeni, a kölni domban elhelyezett három királyok erekje tartó, amely szintén csupa aranyból készített, egyébként 2 méter hosszú, tehát egy nagyon nagy iparművészeti remekműről van szó, és zománc díszítéssel, drágakő berakással alakították ki. Egy érdekesség, amely mind a három alsó sávban szereplő műalkotáson megfigyelhető, hogy olyan fontosnak tartották a drágakövek alkalmazását, hogy az ókorból fennmaradt vésett féldrágakő kámeákat is hasznosították ezeknek az alkotásoknak a díszítésére. Ebből jött létre első látás olyan furcsa sajátosság is, hogy például a Lotár kereszt központjában, ugye a két keresztszár találkozásánál egy Augustus császárt ábrázoló kámeát helyeztek el, ami ugye azért ugye eléggé sajátos és érdekes kontextus, ha viszont arra gondolunk, hogy a német-római birodalom nagyságát is hivatott hirdetni egy ilyen különleges kegytárgy, akkor már talán szinte rendjén is való, hogy egy római császár képmásával díszítik ezt a bizonyos keresztet. Nézzük meg azt, hogy a templom építészetben hogyan bontakozik ki és hogyan érvényesül ez a sajátos fényimádat, hogy a fény jelentőségének átgondolása, a fénymisztika szövegeinek tudatos alkalmazása. A templom díszítésben a keleti kereszténység mindenek előtt a mozaik díszítést alkalmazta, oly módon, hogy a kompozíciók hátterében aranymozaik jelenik meg. Ez valójában annyit jelentett, hogy üvegből készítettek kis mozaik darabokat, és ezeknek az üveglapocsáknak a hátterét vonták be vékony arannyal, és amikor ez ugye fölkerült a templomok falazatára, és ezt akár természetes, akár mesterséges fény, ha megsütötte, akkor valóban egy tündöklő, aranyló, a mennyországra emlékeztető látvány jött létre. Ezen a képen elég jól látható, hogy valóban kis üvegdarabkákról van szó, amelyből aztán a nagy kompozíciók összeálltak. A nyugati művészet nem alkalmazta az aranymozaikot, ami köztudott is. A fénynek a jelentőségét ablakokkal oldották meg, ahogy erről majd részletesen is lesz szó. Most itt előjáróban mutatnék néhány példát. Önmagában a rózsaablak kialakítása, amely a kora gótika nagy különleges újítása volt. Itt látunk egy példát. Ugye a templom falazatán kialakított nagyon nagyméretű áttört felületet jelentette, tökéletes szerkesztésű koncentrikus rózsaablakokat alakította ki, amely kívül is rendkívül látványos volt. Formájánál fogva is a mennyországra és a tökéletességre, ugye a körformának a jelentésére utalok itt, emlékeztetett, de még különlegesebb hatása volt, és a fénymisztikával kapcsolatos összefüggés belülről érvényesült, hiszen a templom belsőből, ha megtekintjük ezeket az ablakokat, a beszűrődő fény, a színes üveget nagyon különleges, misztikus hatású látvánnyá alakította. És akkor egy nagyobb példát is az üvegablak festészet illusztrálására vetítek, szintén a Chartres katedrális egyik különleges emlékéről van szó. Itt még ezen kívül azt is megfigyelhetjük, hogy a nagyon következetes dicsfény ábrázolás ugye elmaradhatatlan, és Krisztus esetében ez ugye különleges keresztes dicsfény volt, ez csak is az ő attribútuma lehetett. A mennyei uralkodóként ábrázolják itt, és 2 gyertyatartó jelzi szintén ugye a mennyek világosságát. Ezen az illusztráción nagyon jól megfigyelhető az is, az a sajátság is, hogy a középkor alkotásain mindig igyekeztek minél élénkebb, erőteljesebb alapszíneket alkalmazni, és ez különösen ugye az üvegablak tette nagyon intenzív hatásúvá, hiszen a átsütő napfény valóban egy ilyen izzó, nagyon erőteljes színvilágot eredményezett. Különösen a sátri üvegablakoknál tudjuk élvezni ezt a nagyon különleges művészeti hatást, hiszen ezek azok a 13. századi alkotások, amelyek átvészelték a történelem évszázadait, és ma is az eredeti alkotásokat láthatjuk. Tehát még a világháborúk idején is leszerelték és védett helyen vészelték át azokat az időszakokat. A bizánci művészet a 6. századi nagy teljesítményeivel bizonyítja számunkra, hogy milyen precízen és fantasztikus innovációval tudták alkalmazni a fénymisztika vonatkozásait. Ezen a képen a Konstantinápolyban az 530-as évektől épített Hagia Sophia központi katedrális látható, amely Justinianus császár nevéhez kötődik. Most ez az óriási épület, amely nagyon sokáig a világ legnagyobb befogadó képességű épületének számított, de jól megfigyelhetjük, hogy nagyon hangsúlyos a kupola kialakítás. A központi kupolához félkupolák rendszerét csatolták, hogy ennek volt köszönhető az óriási méretű belső tér, és maga a kupola is a mennyország szimbólumaként értelmezhető. Sajnos itt viszont a történelem viharai nagyon beleszóltak a mai műélvezetbe, hiszen a török hódítás korától, a 15. század közepétől az aranyjal díszített mozaikokat leverték vagy lefették, hiszen többnyire figurális ábrázolások voltak. Nem tudjuk igazán ma elképzelni, hogy milyen szépség övezhette a Hagia Szófia kupola díszeit. Ezért egy olyan példát is érdemes megnézni, ahol megmaradtak ezek az arany mozaik díszítések. A velencei Szent Márk székesegyház mozaik díszítését bizánci mesterek készítették el a bizánci hagyományoknak megfelelően. Ezért ezeken a képeken nagyon jól láthatjuk az összevetésnél, hogy milyen intenzív fényhatással jár, amikor ezekkel az aranyozott mozaikokkal díszítették a templom belső terét. Hát mesterséges megvilágítás, tehát ma már nyilván lámpák, de középkor hosszú évszázadaiban mécsesek és gyertyák is visszatükröződtek az arany felületen, és ennek volt köszönhető az, amelyet a Hagia Szófia kapcsán a következőképpen örökítettek meg. Egy 6. századi bizánci költő a következőképpen dicsőíti a Hagia Szófia aranymozaik díszítését. Paulus Silentiariusról van szó, aki itt röviden egy idézet is látható, és én folytatom majd egy kicsit hosszabban. Így fogalmaz, minden fény csupa fény, és minden, amit látsz, bámulatos. De a szép kivilágításra a méltó szót meglelni nehéz. Így gyűrűzik szanaszét szent hajlékunkon a fényár, hullámzón, derűsen, s a kisebb kör közepén meg újra megint a kereszt újabb formája világol, és a magasból alászökenve megint ragyogott egy pompás lángó korong, s a sötét menekülve iramlik. Eddig az idézet, ami ugye nagyon jól szemlélteti, hogy mennyire tudatosan alkalmazták és értelmezték is a fény jelenségét, és egyértelmű volt számukra, hogy a mennyei dicsőséget és a keresztény tanokat leginkább a fénnyel lehet kifejezni és közvetíteni. Ezeknek a elképzeléseknek és a fénymisztikának nagyon érdekes több évszázaddal későbbi nyugati kifejeződésére térjünk át. A templom építészetben a 12. századi gótika volt az, amely hasonlóképpen a fény jelentőségét helyezte központba. A már emlegetett Szüzsé apát időszakáról van szó. Ugyanis a már bemutatott iratot a Pseudo Dionysios Areopagitésznek a Mennyei Hierarchiáról című iratának, görög nyelvű kéziratát a 9. század első felében bizánci császári ajándékként frank uralkodóknak ajándékozták, és a 8. század közepén egy latin szerzetes, Johannes Scotus Erugena, ugye nevéből is látható, hogy skót származású bencés szerzetesről van szó, ő tudott görögül, és lefordította a latinra ezt az iratot. És ennek azért volt nagyon nagy jelentősége, mert a későbbi évszázadokban a görög nyelvi irattal nem sokra mentek volna, viszont a latin fordításból ihletet tudtak meríteni a 12. században. Erugena fordításához ráadásul kommentár is kötődött. Ez is nagyon jellemző volt, hogy jelentős teológiai iratokhoz újra és újra értelmezések láncolata kapcsolódott, és az ő kommentárja szintén ugye a fénynek a jelentőségét hangsúlyozza, tulajdonképpen ugye visszhangozza azokat az elképzeléseket, amelyeket a Dionysoszi irat megfogalmazott. Ezt a nagyon jelentős, hogy a fénymisztikát megfogalmazó iratot Párizs melletti Szent-Döni bencés apátságban őrizték, és pontosan ez volt az az épület, amelynek egy újjáépítését tekinthetjük a gótika kibontakozásának. És ebben ez az irat egészen biztos, hogy nagyon fontos szerepet játszott, hiszen szerencsénkre történelmi forrás bizonyítja azt, hogy valóban motivációt merített Szüzsé apát, apát, aki 12. század első felében végig ennek a bencés apátságnak volt a vezetője, ezekből az iratokból. És szintén a középkor sajátos nagyvonalúságát, filológiai pontatlanságát bizonyítja a Dénes, Döni, Dionysos nevek változatai, hiszen egyszer ugye az iratnak a szerzője, ugye ezt már említettem, az első századi Dionysosnak az udja magát, tehát ez ugye, hogy említettem, az iratnak a jelentőségét hivatott biztosít. Holott itt ugye egy későbbi alkotóról van szó. Most a derék szendőni bencés apát és a szerzetesek viszont úgy gondolták, hogy ez a dionysoszi irat nem tartozhat máshoz, mint az általuk különlegesen tisztelt Szent Dionysioshoz, egy harmadik századi mártír szenthez, akit ezen a helyen végeztek ki, 250 tájékán, és Franciaország védőszentje volt. A mártír erekjéit is ebben a templomban őrizték, tehát nagyon könnyen össze lehetett kapcsolni az irat szerzőjének nevét, a Dionysios nevet, a saját mártír szentjük nevével, és ez különleges többletjelentést eredményezett az irat kapcsán. Mi pedig tudjuk, hogy ugye még bonyolultabb a helyzet, hiszen valójában egy 5.-6. századi szerzőről van szó. Ezen a képen pedig a lefejezett Szent Dionysios mártír szentet ábrázolják ilyen módon. Ez nagyon jellemző volt, Franciaország számos templomán jelenik meg, mint védőszent, kezében tartva a fejét, hiszen ugye ez volt a mártír halálnak a története. És akkor valójában ugye egy 5.-6. századi irat az, amely ennyire fontos ihlető forrásnak bizonyult a korban. A 12. század első felében és nagyjából az 1140-es években befejeződően alakították át ennek az apátságnak a román stílusú templomát, mégpedig az átalakításról szóló forrásunk bizonyítja, hogy az volt a legfontosabb cél, hogy olyan új épület jöjjön létre az átalakítás során, amely fényt képes befogadni. És ennek az eredménye lesz a korai gótika kibontakozása, hiszen a legfontosabb motiváló tényező a fény beengedése teljes mértékben átvariálta és átalakította a nyugati templom típust. Itt láthatjuk a szendőni apátság kolostor templom szentélykoszorúját, amelyen az apátnak szüzsét törekvésének megfelelően nagy ablakokat nyitottak. Természetesen ez nem azt jelentette, hogy egész egyszerűen a vastag falazat áttörésével alakították ki mindezt. A teljes épület konstrukciót át kellett variálni, vastag falak helyett egy vázrendszert létrehozni, és így már lehetővé vált, hogy nagy ablakokat illesszenek be. De pontosan ez volt a cél, hiszen a könyve a kormányzás alatt történt dolgokról című szüzséirat nagyon részletesen beszámol arról, hogy ezek a bizonyos dionysoszi iratokból merítette az ötletet, az elképzelést, hogy fényt kell beengedni a templom térbe. Másrészt az is nagyon fontos szempont, hogy egyértelműen megfogalmazza azt is, hogy a bizánci minták ösztönzőek voltak számára. Ez azért történhetett így, mert ebben az időszakban az első keresztes hadjáratról visszatérő francia lovagok beszámoltak, hogy mi mindent tapasztaltak, nem csak a Szentföldön, hanem a bizánci birodalmon áthaladva Konstantinápolyban is. És maga Szüzsé apát is egyértelművé teszi azt, hogy rendkívül érdekesnek tartotta a beszámolókat, így fogalmaz, idézem, szoktam beszélgetni azokkal, akik Jeruzsálemben jártak, és nagy örömmel hallgatom azokat, akik számára megnyíltak a konstantinápolyi kincses kamrák és a Hagia Szófia díszei. Vajon a mieink valamennyire is összehasonlíthatók azokkal? Tette föl a kérdést, és hát nyilván a fényárban úszó, és ugye az arany ragyogással terített Hagia Szófia híre azért nem kis irítséggel tölthette el, éppen ezért elhatározta, hogy a nyugati templomokat, mindenekelőtt természetesen a szendőni apátsági templomot úgy kell átalakítani, hogy végre itt is a fény érvényesüljön. Az, hogy ez mennyire szinte ilyen mániákusan fontos volt számára, nagyon jól jelzi ez az egyik templom felirat, amely szinte csak úgy tobzódik a fény szótól. És ugye a legfőbb cél, hogy a maga csarnok is fényes legyen már, és fényárban tündököljön az egész templom épület. Tehát nagyon szépen megfogalmazódik Szüzsé írásában és a templom feliratban, hogy pontosan ez volt a lényeg. Ez tehát az ablakoknak köszönhető, és számos ablakon ábrázolják olyan módon Szüzsé apátot, hogy ő maga egy ablakot ajánl föl. Tehát itt igazából nagyon tudatosan készülhetett ez az ábrázolás, az ő legnagyobb dicsőtette az volt, hogy átalakította a nyugati templomépítészeti hagyományt, ablakokkal alakította át, olyan módon, hogy a fényár végre az egész templom teret besugározhatta. Itt szintén őt ábrázolták ezen az ablakon, amelyen egy angyali üdvözleti jelenetnél jelenik ott ő is meg, szinte tulajdonképpen úgy behasol ebbe a jelenetbe, itt láthatjuk a jellegzetes bencés csuhában Szüzsé apátot. Ezen a képen pedig egy későbbi átalakítás, a 13. századi átépítés eredményeként a gótika tökéletes megvalósulása látható, ugye a falak szinte eltűnnek, és mindenütt a színes ablakokon beáradó fényáradat érvényesül. Tehát ez volt az a rendkívüli és különleges újítás, amelynek köszönhetően a fénymisztika egyértelműen alkotásokon keresztül érvényesülhetett. Most az, hogy mekkora különbség volt a román stílusú templomépítészet és az új gótikus fényárban úszó templom között, azt gondolom, hogy nagyon jól illusztrálja ez a két kép. Ugye a párizsi Szent-Denis apátsági templomnak az egész szentély részét, az apszist áttört hatalmas ablakok alakították, illetve az oldalfalakon is hatalmas méretű ablakokon áradhat be a fény, mindannak köszönhetően, amit Szüzsé ihletet merítve a bizánci példákból és a Dionysos íratokból megvalósított. És ehhez képest valóban óriási a különbség a korábbi időszak templom típusával, ha megnézzük, ahol legfeljebb ugye kisebb ablakokat tudtak a vaskos falakba kialakítani. És ahogy említettem is, ennek egy egész építészeti konstrukciós átalakítás állt a hátterében. És akkor nézzünk néhány olyan különleges példát, amely nagyon jól jelzi, hogy az átalakított nyugati templomtípusban az üvegablakok hogyan képesek ezt a fényáradatot beengedni a templomtérbe. Itt például a Saint-Chapelle kápolna látható, amely 9. Szent Lajosnak a egyik legjelentősebb építészeti eredménye volt. Szentföldről és Bizáncból hozott erekéket helyeztetett el ebben az épületben. És ugye, hogyha megnézzük a hatalmas mennyezeti boltozatot, egyáltalán nem tartja fal. Tehát kizárólag üvegablakokkal övezték az épületet. Természetesen itt megint csak az adta a megoldást, hogy pillérrendszerek kívül tartották az egész szerkezetet és a boltozatot. Tehát egy nagyon ügyes technológiai újítás az, amely Szüzsétől kezdődően ezt képes volt kivitelezni. Ez a másik kép hasonlóképpen azt jelzi, hogy a roppant súlyú kőboltozatot a gótika idejében nem falak tartják, hiszen kizárólag ugye ablakokat látunk a boltozat alatt. Kívülre átvezetett támív támpillér rendszer az, amely ezt képes volt, ezt a különleges fénycsodát létrehozni. És a fénnyel komponált térnek még nézzünk néhány példáját. Ugyancsak a Szent-Denis apátsági templom oldalfalait látjuk, hogy végig a színes fény hogyan játszik a belső térben ennek köszönhetően. Illetve egy angliai példa, amely szintén óriási ablakkialakítást mutat, ugye egy nagyon jó felvétel, amely hangsúlyozza a fénypászmák különleges esztétikai hatását. A nyitó képünkön látható Reimszi katedrális belső tere, az utolsó kép, amit mutatni szeretnék önöknek, és ezen szintén nagyon jól megfigyelhetjük azt, hogy teljes fényárban pompázik a belső tér, mind a szentély apszis részén, mind pedig a felső úgynevezett gádor falakon végig áttört a fal, és mindenütt kizárólag üvegablak elhelyezése vált lehetővé, annak a technológiai újításnak köszönhetően, amely a 12. század közepén kibontakozott. Végül a szakirodalomra szeretném fölhívni a figyelmet, ugyanis az újplatonikus és a pseudo-dionysoszi iratok is magyar nyelven is hozzáférhetőek, olvashatóak. A Szüzsé apátnak a szendőni átépítését megfogalmazó kötetéből szintén olvashatóak részletek a középkori művészet történetének olvasókönyve című kötetben, és nagyon gazdag szekunder szakirodalom is kapcsolódik ehhez a témakörhöz, tehát akit érdekel, Umberto Eco-nak a középkori esztétikát nagyon részletesen taglaló könyvét ugyanúgy el lehet olvasni, mint ahogy a bizánci esztétikai szakirodalmat, illetve az ezzel kapcsolatos művészeti bemutatásokat is összefoglalja Viktor Bicskov ebben a Bizánci esztétika című kötetében. És köszönöm szépen a figyelmet!
Köszönöm megtisztelő figyelmüket! A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében egy hét múlva Mikó Józsefné dr. Jónás Edit, a Szegedi Tudományegyetem mezőgazdasági karfőiskolai docense tartja meg a Mindennapra egy tojás, avagy a fényhozama az állattenyésztésben című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva is. Viszontlátásra!